Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 12 perckor is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Marosvásárhelyi Rádió 60. születésnapján. Erről is szót ejtünk a mai Naprakész műsorban, de csak röviden, mert hogy a műsor gerincét, azt az Európai Kisebbségvédelmi Kezdeményezéssel kapcsolatos helyzetjelentés képezi majd. Két új dokumentum is, esemény is történt február folyamán a kisebbségvédelemmel kapcsolatosan. Az egyik a tulajdonképpen mind a kettő Strasbourghoz köthető, mert hogy az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén fogadtak el egy ajánlást még február 7-én, és a szintén Strasbourgban székelő Európa Tanács is jelentést tett közzé a romániai kisebbségvédelemmel kapcsolatosan. A részletek hamarosan következnek. Jeles vendégül itt mellettem a stúdióban Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUER-nek az elnöke. Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Tisztelt Vince Lóránt is köszönöm, hogy befáradt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a rádiónak pedig boldog születésnapot a 60-on.
Erre rögtön kitérünk, de engedje meg, hogy a hallgatóknak azért megismételjem az elérhetőségeket, tehát kérdéseik, hozzászólásaik vannak a műsorhoz, akkor műsor témájához egészen pontosan, akkor kérnem, hogy ezt bátran tegyék meg. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0742741165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Ugyebár Marosvásárhelyi Rádió 60 éves ma, 60. születésnapját ünnepli, valamelyest részese volt ön is itt a fiatalkori felfele ívelő pályájának a szárnybontogatási időszakában. Vince Lóránt is a szerkesztőség tagja volt egy ideig. Aztán nagyot dobbantott, Bukarestbe vette az útját, a Bukaresti Rádió munkatársa volt, és továbbra is sajtóbeli tevékenységet folytatott, az Új Magyar Szó főszerkesztőségéig vitte. Hogyan emlékszik vissza a Marosvásárhelyi Rádióban töltött időszakra? Hogyan, mit talált egyáltalán, amikor a 90-es évek elején belépett ebbe a stúdióba?
Én tulajdonképpen szakmát találtam, hiszen a rádiózás az egy nagy szerelemmé vált sok-sok éven át. Középiskolás koromban gyakorlatilag 10. diákként itt bejöttünk egy másik kollégával a rádióstúdióba, hogy nekünk van egy hangfelvételünk, lehet-e azzal valamit kezdeni. Akkor Jeszenszky Géza látogatott a Bolyaiba, és ott készültek hangfelvételek, és akkor kezdődött el az együttműködés a diák műsorral, a László Edit műsorával, és hát gyakorlatilag több éven át Edittel társzerkesztettük azt a műsort, és aztán a középiskola végeztével Kolozsvárra kerültem egyetemre, és aztán a Kolozsvári Rádióban folytattam 4 éven át. Aztán jött a Bukaresti Rádió magyar szerkesztősége. Hát emlékezetes ez a hely, ahol most ülünk, és itt élőadás van most, ugye mekkorát lépett a rádió, most már egész napos magyar adás van, akkor pár óra volt egy nap, de ez egy felvevő stúdió volt. Itt rögzítettük a műsorok egy részét, most pedig egy élő műsornak vagyunk a részesei, hatalmasat lépett a rádió, és én azt gondolom, hogy fejlődött a korral, ez így természetes, de azért a 60 év azért az egy komoly szám, és én gratulálok a kollégáknak, meg a rádiónak, hogy ezt megérte.
Mennyiben volt segítségére a további pályaválasztásból, ugyebár sajtósból, rádiósból, és majd később újságíróból lett politikus, az RNDSZ külügyi titkára, majd most a Föderatív Uniónak, a FUER-nek az elnöke. Tehát segítette az előző rádiós tevékenység, illetve a sajtóban eltöltött évek abban, hogy a politikai tisztánlátását is csiszolja?
Sőt, én azt gondolom, hogy amiatt kezdtem közélettel foglalkozni, és lettem politikus, mert a közélettel foglalkoztam a rádióban is. Csak a rádióból megfigyeltük azt, hogy mi történik a közéletben, és talán volt egy olyan pillanat az életemben, amikor úgy éreztem, hogy alakítani is tudom, alakítani is érdemes a közéletet, a politikát, és akkor átléptem a másik oldalra, de nagyon sok közéleti műsorban dolgoztam. Kolozsvári Rádióban hoztuk létre a Láthatárt, egy politikai közéleti műsort, aminek akkoriban nem volt párja Erdélyben, és hát ez a közéleti érdeklődés, ez folyamatosan megmaradt, aztán az Új Magyar Szó napilapnál szintén elsősorban ez egy közéleti társadalmi lap volt, és hát ott is ez az érdeklődés megmaradt, aztán pedig Brüsszelben egy ideig inkább szakértőként dolgoztam az Európai Parlament képviselők mellett, és fokozatosan kerültem át ugye az alakítóvá, tehát politikussá. Rádió nélkül nem ment volna. Tehát én azt gondolom, hogy politikusnak úgy nem születik az ember, hogy egyik pillanatról a másikra elhatározza. Számomra legalábbis egy hosszabb időszak alatt forrott ez ki, és a rádióval kezdődött itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
És hát valamelyest az a tevékenység, amelyet jelen pillanatban is folytat, talán garancia lehet arra, hogy a következő 60 vagy még több évben a kisebbségi rádióadások megmaradjanak, ne tűnjenek el, mert hogy a kisebbségvédelem tekintetében, jogkörébe a szólásszabadság kérdése is beletartozik. Most fele más értesülések láttak napvilágot, egy adott pillanatban aggodalomnak adott hangot, ugyebár az aláírásgyűjtési kampánnyal kapcsolatosan egy biztos, itt vagyunk március 2-án, még egy hónap van hátra, amíg az a bizonyos 1 millió aláírás összegyűlhet, és letehetik az Európai Bizottság asztalára. Tisztelt Vince Lorant, hogy áll jelen pillanatban az aláírásgyűjtési kampány, mert hogy a közelmúltban még azt nyilatkozta, ha jól emlékszem, akkor éppen Magyarországon, de nem biztos, hogy négy országból nincs lefedve, és mintegy 350 ezer aláírásra még szükség van. Azóta mi történt?
Azóta bepörgött a kampánya, ahogy mondani szoktuk. Gyakorlatilag azt jelenti azt, hogy intenzívebbé vált az aláírásgyűjtés. Nagyon sok közösségben most kezdtek el igazából aláírásgyűjteni. Azt gondolom, hogy talán ez az emberi tulajdonsággal magyarázható, hogy mikor a körmünkre kezd égni a gyertya, akkor cselekszünk. Hiába volt egy év gyakorlatilag erre az aláírásgyűjtésre. Nagyon kevesen mozdultak meg idejében, és a kivétel az mi vagyunk tulajdonképpen. Tehát Erdélyben az RMDS decemberig ígérte azt, hogy meg lesz a 4 millió aláírás, és meg is lett máshol. Még most találták ki a stratégiát, most mentek ki az aláírásgyűjtő hívekkel a különböző rendezvényekre. A hét elején Dániában voltam, és ott meglepetten tapasztalták a múlt hétvégén, hogy elmentünk egy turisztikai vásárra, és ott helyben 2500 aláírás sikerült összegyűjteni abból a 9000-ből, amire Dániában szükség van, és ez azt jelenti, hogy meg lehet csinálni. Hát persze, hogy meg lehet csinálni, dolgozni kell. Minden aláírásért dolgozni kell, el kell menni az emberekhez és a támogatásukat kérni. Ezt mi Erdélyben tudjuk, hogy így működik. Ajtótól, ajtóig, embertől emberig lehet megszerezni a támogatást. Természetesen úgy, hogy maga a közösség, az érdekképviselet, az fontosnak tartotta, a média támogatott ebben bennünket, és így sikerült eredményesek lennünk, de most már azt látom, hogy máshol is beindultak, máshol is jó eredmények születtek, egyébként Felvidék a másik hely, ahol még idejében már január végén meg volt a vállalt 50 ezer aláírás, tehát most, hogy itt egy hónappal vagyunk a zárás előtt, kb. Egy negyede hiányzik még az aláírásoknak, de ebben az ütemben meg lesz. És a másik jó hír a mi szempontokból az, hogy látjuk, hogy honnan lesz meg. Tehát nem bízzuk a véletlenre, sem az 1 milliót, a számszerű összegyűjtést. Tudjuk, hogy honnan lesz az 1 millió, és meg lesz az a 7 ország is, ahol egy minimum kvótát kell teljesíteni. Ebből ugye 3 ország már megvan, Magyarország, Szlovákia és Románia. és további nem csupán 4, de 6 országgal tervezünk a biztonság kedvéért, tehát összesen 9 országban kellene meglegyen a minimum, ha minden jól megy, ezek pedig Lettország, amely már nagyon közel jár, gyakorlatilag Bulgáriában kizárólag papíron gyűjtenek, meg lesz az a 15 ezer, amire ott szükség van, aztán Szlovénia, Horvátország és Dánia a biztosak közé tartoznak, de én Spanyolországot is ide sorolnám, ott még egy olyan 15 ezer aláírásra van szükség, és baszkok, katalánok egyaránt támogatják, picit nehéz beilleszteni mondjuk ugye a katalán politikai érdeklődésbe ezt az új témát, mert van nekik nagyon sok fonnivalójuk, de én azt gondolom Spanyolország is meg lesz, aztán még kérdőjellel ott van Lengyelország és Ausztria is, de nem kellene gond legyen, és az anyaországban, ami nagyon fontos, mert onnan nagy számú támogatásra van szükség, Magyarországon most már nagyon sokan gyűjtik az aláírás, nagyon sok szervezet, társadalmi egyesület, az egyházak, magáncégek, hiszen olyan is történik, hogy a Rákóczi Szövetséghez, amely irányítja a magyarországi kampányt, beérkezik egy magáncég összes alkalmazottjának az aláírásra egy borítékban, és akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy megmozdult az egész magyar társadalom. Talán példátlan is az, hogy ma Áder János köztársasági elnök is kézjegyével látta el ezt az ívet. Gyakorlatilag mindenki Magyarországon, határon túli magyar közösségekben támogatja ezt az aláírásgyűjtést. Ilyen még nem volt, hogy egy ügy mögé ennyire látványosan, ennyire tevőlegesen mindenki besorolja.
Úgy tűnik az önállításából és a korábbi nyilatkozataiból is, hogy elsősorban a Kárpát-medencei és jobbára az anyaország határain kívül élő magyar közössége számára nagyon fontos ez a kezdeményezés. Itt ugyebár sajnos Vajdaság és Kárpátalja kiesik a számításból. Nem.
Annyira nem, ők is aláírják, azok, akik kettős állampolgárok, akik magyar állampolgárok is, ők támogathatják, sőt, támogatják is, dolgoznak a KMKS is, és a VMS is gyűjtik az aláírásokat ilyen módon.
Erdély meghozta a kívánt létszámú a 4 millió aláírást, de nem áll le.
És nem áll, így van. Tehát azt gondoljuk, hogy minden aláírás, amit most még hozzáteszünk, az egy olyan európai kisebbségi aláírását pótolja, aki nem ismerte fel, vagy nem jut el hozzá az aláírásgyűjtő ív, mert eléggé, hát hogy mondjam, gyengék a szervezetek szervezési kapacitás szempontjából.
Szlovákia, tehát Felvidék is rendben van, ott sem állt le. Talán egy kicsit keserű szájízzel nyilatkozott 2 héttel ezelőtt, ha jól értettem, mert hogy azért arra számítottak, hogy hát Magyarországon minimum 1,5 millió aláírás összegyűl, ezzel szemben...
Erről nem mondunk le, február 9-én valóban...
Több mint 200 ezer gyűlt össze eddig.
Most 300 ezer van Magyarországon, hiszen 100 ezer van az onlineban, és kb. 200 ezer már beérkezett a Rákóczi Szövetséghez papíralapú aláírások formájában. Tehát beindult, szerencsére. Fontos volt ez a jelzés, ami február 9-én is elhangzott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán. Fontos volt az, hogy a miniszterelnök úr aláírta ezt az ívet, és én bízom benne, hogy meg lesz a 500 000 vagy a közeli aláírás.
Na most, ahol talán még gondok vannak, ugyebár ott kisebb lélekszámú is a magyar közösség, az Horvátország és Szlovénia, és ha jól értettem, akkor éppen erdélyi fiatal önkéntesek is besegítenek az ott összegyűjtendő aláírásoknak a rangsorolásába. Ezt hogy sikerül megoldani?
Mindenféle megoldásokat kipróbálunk, és azokat a tapasztalatokat, amelyeket Erdélyben sok-sok kampányon át megszereztek a kollégák, azokat hasznosítjuk máshol is. Na most végül konkrétan nem mentek erdélyi fiatalok se Szlovéniába, se Horvátországba, viszont sikerült megszervezni azokat a csoportokat, hálózatokat, és szintén ilyen aktivista, önkéntes jellegű csoportokat, amelyek össze fogják gyűjteni az aláírásokat, az egyetemi városokból Szlovéniában, Horvátországban pedig, ugye mindkét országban van magyar közösség, de nagyon kis létszámú, tehát nagyon keveset tud hozzátenni még ahhoz a 8-10 ezer aláíráshoz is, amelyre szükség van a két országból, de a szerbek például Horvátországban dolgoznak, és mindenféle ifjúsági szervezetek segíteni fognak. Szlovéniában párt is támogatja az aláírásgyűjtést, tehát ezért mondom, hogy látjuk, honnan gyűl össze ebben a két országban az aláírás.
Hát úgy tűnik, hogy a Kárpát-medence az rendben lesz, sőt, innen jönnek majd többségével az aláírások. Talán, ami egy picit, és innen fogjuk folytatni, mert Dorintová műszaki munkatársunk jelzi, hogy hallgató van a vonalban, tehát kapcsoljuk be, adjuk meg a szót neki. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Tisztelettel, jó napot kívánok, István vagyok.
Üdvözöljük, István!
Én mindenek előtt szeretnék boldog szülinapot. Meghatározatlan időre működjön a Marosvásárhelyi Rádió. A kisebbségek nyelvén is, és az ország hivatalos nyelvén is. Másodszorban gratulálok és üdvözlöm Vince Laurent urat, mert jó napot kívánok, mert ahogy sejtem, hát még nem olyan túl idős, de elég hamar, és gratulálok még egyszer, hogy vannak a magyar közösségből ilyen tanult, okos, leleményes és kitartó személyek. Ezt hangsúlyoznám. Harmadsorban nem szeretném fenntartani. Megkérném szépen, tessenek valamit tenni, vagy a helyi lapokba közölni, hogy hol lehet azt a listákat elérni, mert szívesen én is és feleségem is, mi már idős nyugdíjasok vagyunk, de szívesen alá elsétálnánk és aláírnunk. Köszönöm szépen a meghallgatást, maradok tisztelettel.
Köszönjük az érdeklődést, István, és akkor imád a válasz, mert Vince Laurent tudja, hogy hova lehet fordulni.
Mivel idős emberekről van szó, így nem az online felületet fogom ajánlani, ami a jogaink.ro oldalról vezet el, tehát aki ezt a módszert tudja használni, az mindenképpen így teheti meg a legegyszerűbben, de valamely RMDS székházban a legcélszerűbb bemenni és kérni azt, hogy kitölthessenek ott egy aláírásgyűjtési évet, vagy egyszerűen szóljanak be egy RMDS székházba, hogy valaki menjen el hozzájuk, és gyűjtsék be az aláírásokat.
Egyéb iránt azok számára, akinek van internet hozzáférése, az RMDS honlapról is rá tud menni a jogaink pont, tehát ott is rögtön megjelenik, hogy a Minority Safe Pack aláírást hogyan lehet lebonyolítani, és ha megengedi, akkor még azt ilyen, azzal egészíteném ki, hogy nem csak az RMDS székházba lehet bemenni, mert tudomásom szerint az összes politikai tömörülés, sőt az Erdély Magyar Nemzeti Tanács, illetve a Székely Nemzeti Tanács is csatlakozott ehhez, tehát náluk is alá lehet írni, akárhol, akármilyen pontban, akármilyen kirendeltségüknél újabb hallgatók.
Igen, azt gondolom, hogy szerencsére Erdélyben, de Magyarországon is valósággal szembe jön a Minority Safe Pack aláírásgyűjtés Magyarországon, például minden postahivatalban ki lehet tölteni.
Üdvözlőjük, adásban van, haló!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Kihez van szerencsénk?
Gyula vagyok, Székelyudvarhelyről. Tisztelem a Marosvásárhelyi Rádiót, mivel mindig hallgatom.
Köszönjük
szépen! A garázsba, hol otthon, mindig együtt vagyok magukkal, és nagyon szeretem az adásokat, mindenféleképpen, csak a tegnap miért volt megtüntetve az adás? 7 órától egész 10 óráig nem volt, csak olyan szomorú zene volt végig. Mi volt az oka?
Hát annyit tudok mondani, hogy 7 órától a Kultúrpalotában volt a Marosvásárhelyi Filharmóniának egy ünnepi koncertje, amelyen köszöntették a Marosvásárhelyi Rádiót, és hát komoly zene hangzott el.
Igen.
De hogy csend volt, én ezt nem hinném, mert több felszólaló is volt az ünnepi rendezvényen. Maros megye tanácsának elnöke, a Filharmónia igazgatója, a rádiónk menedzserasszonya, illetve főszerkesztő helyettese
akkor
is szólt.
Akkor lehet, hogy akkor nem hallgattam, mikor pontosan volt ez a program, de utána én csodálkoztam, hogy még románul is beszéltek, azt hittem megszűnt a...
Nem, mert mind a két csatornán közvetítettünk egyszerre ezt a koncertet, és ezt az ünnepi momentumot azért volt felváltva román és magyar szó az adásokban, mert mind a kettőt párhuzamosan és minden csatornán közvetítették.
Mert tényleg két helyet közvetítették kihozatban maguknak ebből a szempontból.
Igen, ez volt. Egyéb iránt az európai polgári kezdeményezéssel, aláírásgyűjtéssel nincsen kérdése Vince Laurent elnök úrhoz?
Hát nem figyeltem az adást, és most jöttem, és gondoltam, hogy most Hát nem tudom, hogy miről van szó.
Nem hallott erről az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos 1 millió aláírás gyűjtési kampányról?
Hát én is benne vagyok, hogyha jönnek, aláírom, fontos.
Hát ez nem úgy megy, be kell menni, be kéne menni valahova, valamelyik politikai tömörülés, akár az RMDSZ, akár a polgári párt, akár az Erdélyi Magyar Néppárt irodájában, mert ott alá lehet írni, és a jogainkról van szó. Éppen arról ejtettünk most szót eddig többek között, hogy ez azért is fontos, hogy európai uniós szinten legyenek biztosítva a kisebbségi jogok is, például a Marosvásárhelyi Rádió műsorai a következő 60-100 évben is tovább garantáltan hallgathatóak legyenek.
Együtt vagyok biztos magukkal és az egész Magyarországon.
Köszönjük szépen.
És ha lesz egy lehetőség, akkor ezt én is el fogom intézni.
Viszont hallásra, szép estét. Köszönjük a jó kívánságokat. Nos, tisztelt Vince Loránd, akkor menjünk tovább, hogy miért akadozik, és miért tűnik nehezebbnek az aláírás gyűjtési kampány például Olaszországban, ahol ott van Dél-Tirol, tehát az ember azt hinné, hogy ho-ho, hát onnan jönnek majd. De ha jól értettem, akkor nem ilyen egyértelmű a helyzet, és a fejlett Nyugat-Európában is nehezebben, Dániában is nehezebben ment az aláírás gyűjtés, például Belgiumban feltevődik egyáltalán a minority safepack érdekében való aláírások megszerzése.
Igen, a belgiumi német közösség gyűjt aláírásokat, de azt kell látnunk, hogy a lelkesedés, a támogatás minden nyugat-európai közösségben megvolt, hiszen egyöntetően támogatták a Minority Safe Pack elindítását. Amikor a munkára, az aláírás gyűjtésre került sor, akkor nem mindenhol működtek ilyen jól ezek a dolgok. A déltiroli néppárt, a déltiroliak egy sajátos stratégiát választottak, azt mondták, hogy majd a parlamenti választások után dolgoznak, akkor gyűjtenek masszívan aláírásokat, ez pedig vasárnap lesz, tehát egy picit nagyon az utolsó 100 méterre hagyták ezt az aláírásgyűjtést, ezért is már mi nem számolunk azzal, hogy az 55 ezer aláírás meg lesz Olaszországból, de egy 30-35 ezer mindenképpen összegyűl a déltiroliaktól.
Újabb hallgatót köszönthetünk, Jelzit a Mátorin, üdvözöljük, adásban van, haló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeretem Vincelo Rand urat.
Jó napot kívánok!
Én nagyon szépen gratulálok, hát nagyon jó, hogy a rádió megérte a 60 évát, hát a magyar rádió.
Hát köszönjük szépen!
De ezelőtt nem tudom, hogy 50 esztendővel mondták azt a magyar rádióban, hogy kompetens. Mondták azt, hogy fókuszál. Mondták azt, hogy motivál. Mondták, hogy prioritás. Az a Magyar Rádió volt, most egy semmi. Köszönöm.
Hát ez az ön véleménye, hát kérem szépen, valószínűleg a nyelvújítás kapcsán ilyen kifejezések is, nemzetközi kifejezések is becsúsznak. Egyéb iránt, ha csak annyit fűznék hozzá, hogy például a fiatalok részéről az újabb könnyű zene számok és sikeres számok is jobbára angol nyelven szólnak. Ez a trend, ami valószínűleg a kedves hallgató fülét szintén sérti. No, térjünk vissza a mi gondjainkhoz, tisztelt Vince Loránd. Közben jött két SMS is, ezekre is adjunk választ. Engedelmével Árpád kérni, hogy magyar állampolgárként is lehet aláírni, ha itt lakunk? Hát ahhoz nem kell, hogy magyar állampolgár legyen valaki, ha román állampolgár, mert hogy Románia is tagja az Európai Uniónak, és Európai Uniós tagállamból kellenek az aláírások.
Így van, tehát román állampolgárként alá lehet írni, és magyar állampolgárként is alá lehet írni a magyarországi íven, a magyarországi honlapon, az a jogaink.hu, onnan érhető el a legkönnyebben.
Jó, hát ezt majd kicsit később, bácsi üzenetét, mert a születésnapi jó kívánság, majd a műsor végén ezeket is közzé tesszük. Tehát ott tartottunk, hogy Spanyolországot is említette. Na most Spanyolország nem tudom, hogy mennyire megfelelő jelen pillanatban, amikor ugyebár a katalán helyzettel kapcsolatosan a hangulat eléggé feszült, enyhén szólva.
Katalánokat elég nagy hátrány érte, katalánokat és baszkokat nagy hátrány érte az uniós csatlakozással, hiszen bár ezekben a tartományokban ezek a nyelvek hivatalos, regionális nyelvek, az Európai Unióban ők nem használhatják ezeket a nyelveket, tehát az Európai Uniós intézményekben, és hát olyan kisebbségi nyelvnek számítanak, mint bármelyik, és a különböző programokhoz ezáltal nem férhetnek hozzá. Mi azt tartjuk, hogy nem, nincsenek egyenlő jogaik a kisebbségekhez tartozó polgároknak, mert az Európai Unió csak a 28 hivatalos nyelvet védi, azokat tartja az európai soknyelvűség megtestesítőjének, és elfelejtik azt a sok-sok kisebbségi nyelvet, amelyeknek adott esetben anyaországuk sincs, frízeknek vagy szorboknak, de baszkok, katalánok szintén ide tartoznak, és ők még egy egyszerű együttműködési projektet sem indíthatnak a saját nyelvükön, mert az Európai Unió csak a hivatalos nyelveket fogadja el. Tehát ezen változtatni kell, ezért a katalánok és a baszkok is támogatják a polgári kezdeményezést. Fontosnak tartják azt, hogy legyen a kisebbségi jogoknak egy uniós szabályozása, még akkor is, és ez minden szkeptikusnak is szól, még akkor is, hogyha azok a jogok az ő esetükben nem többletjogokat jelentenének, mert ugye azt nehéz volna torszárnyalni például Baszkföld esetében, de szavatol európai uniós jogokat a számukra, amely ugye örökre érvényes.
Na már most akkor summa summarum vonjuk meg a mérleget, tehát azt állítja, hogy nem gond, hogy csak egy hónap van még hátra, meg lesz az 1 millió aláírás. Picivel több kell, ha jól értettem, mert hogy van
biztonsági szempontból adás. Persze nem árt 1 milliónál többet gyűjteni. Én azt mondom, hogy egy picit meg vagyunk késve, de nem vagyunk elkésve. Tehát lehetőség lesz arra, hogy ebben a néhány hétben elérjük az 1 millió aláírást.
A Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 38 perckor a naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Vince Lóránt, az Európai Kisebbségek Nemzeti Föderációjának, a FOER-nek az elnöke, és eddig az aláírásgyűjtési kampányról, a számokról beszéltünk, ugyebár egy hónap van hátra, amíg az Európai Bizottsághoz le kell tenni ezt a bizonyos 1 millió aláírást. 7 Európai Uniós tagállamból.
Legalább 7 tagállam.
És arról biztosított a tisztelt elnök úr, hogy ha bár megvannak egy kicsit késve, ezzel nem lesz baj. De hát végső soron nem nyilatkozott ennyire optimistán még a közelmúltban. A Heti Válasznak adott interjújában kihangsúlyozta, hogy nem beszélhetünk hitelesen 50 millió őshonos kisebbségi közösséghez tartozó polgárról, ha 1 milliónak az aláírását sem tudjuk összegyűjteni. Isten ments, ha nem sikerül, akkor mi lesz?
Nagyon negatív lesz ez a kudarc, és nem csupán számunkra élményként, szervezetként, szervezetekként, hanem az európai kisebbségi jogvédelmet veti vissza, én azt gondolom elég hosszú időre egy ilyen kudarc, hiszen az elmúlt 2,5 évtizedben ez a legfontosabb kezdeményezés, amely átfogó rendezést követel az őshonos kisebbségek védelmében. Ez egy hatalmas esély és egy hatalmas felelősség, amely megmutatja valóban a kisebbségi közösségek erejét. Na most, ha ezt nem tudjuk megmutatni, akkor nagyon nehéz lesz érvelni a továbbiakban, Európai Parlamentben, Európa Tanácsban, kétoldalú tárgyalásokon, bármilyen viszonyban, hogyha netán nem sikerül, de én azt látom, hogy éppen ezt tudatosítják most a közösségek egyre inkább, hogy az erőnk felmutatásáról van szó, ez rólunk szól, ez a mi érdekünk, hogy mindent elkövessünk a siker érdekében.
Ugyancsak a közelmúltban nyilatkozta azt, hogy az Európai Unióban egyetlen egy olyan jogi szabályozás sincs, amely foglalkozna az őshonos kisebbségek jogaival, ami azt jelenti, hogy az őshonos kisebbségek érdekeinek védelme Európában jelenleg értékelhetetlen.
Így van, tehát nincsen, nulla. Hiszen nincsen olyan jogszabály az Európai Unióban, amely bármilyen módon szavatolna a kisebbségi jogokat, a kisebbségek elismerését, védelmét. Mindenre azt mondja az Európai Unió, hogy ez tagállami hatáskör. Tagállami hatáskör, mert ebben így egyeztek meg annak idején az alapító tagállamok. Csak hát Európa változik, a világ változik körülöttünk. Ez egy értékalapú megközelítés, amelyet mi teszünk, és azt mondjuk, hogy Európában védeni kell a kultúrákat, védeni kell a nyelveket. És hát ezek a mi esetünkben a a kisebbségi kultúrák, a kisebbségi őshonos nyelvek, amelyeknek támogatásra van szükségük. Nem lehet a tagállamok kénye kedvére bízni kizárólag, hiszen láthatjuk, érezzük itt minden nap Erdélyben, hogy a román állam nem teszi a dolgát ebben a tekintetben, és nem biztosítja azt a jogi keretet, amelyet a romániai magyarság szeretne. Itt közösségi jogokról nem lehet beszélni. Az autonómiáért mindenféle kígyóbékát kiáltanak a politikusokra. Ez azt jelenti, hogy még vitázni sem lehet ezekről a kérdésekről. Tehát az Európai Uniónak igen, föl kell emelni a szavát, meg kell szabni a bizonyos standardokat.
Történt ezzel kapcsolatosan holmi változás a korábbi időszakhoz képest, erről egy picit később. Engedjen meg egy konkrét kérdést, mert hogy az egyik nyilatkozat, az egyik önnel készült interjú után, amelyen vázolta az őshonos kisebbségeknek a jogai védelmével kapcsolatos jelenlegi helyzetet, felvetődött az, hogy végül is kiállapítja meg, hogy egy tagállamban mely az a közösség, amely őshonos tagállami hatáskör ez, vagy hogy lesz ez elbírálva? Például az erdélyi magyarság helyzete.
Egy ideális esetben az államok maguk határozzák meg, hogy a területükön mely őshonos közösségek élnek, mert az illetőek ezt kérték, tehát az önmeghatározás alapján, és ezt elismerte az állam. Persze vannak olyan helyek, ahol annak ellenére, hogy a közösségek kérik, az állam nem ismeri el. Görögországban a törököket, a nyelvi csoportokat Franciaországban, baszkok, katalánok, oxitánok, elzásziak, őket nem ismeri el a francia állam. De van egy európai és nemzetközi szinten elfogadott meghatározása is az őshonos kisebbségeknek. A legfontosabb ismérvek ugye azok, hogy több évszázada egy adott területen élő közösségről van szó, amely ilyenként határozza meg magát, amely érték, kultúra és nyelvteremtő közösség, és amely így kíván fönnmaradni, így kíván megmaradni, és ehhez kér állami támogatást is. Tehát ez az Európa Tanácsban is érvényes meghatározás, hogy nem lehet ez két szóban elmondani, ez kétségtelen, mert minden közösség másként határozza meg magát. Mi erdélyi magyarok közösségnek nevezzük magunkat, de a román állam csak kisebbséghez tartozó személyekről beszél, Magyarországon nemzetiségnek hívják őket, Ausztriában népcsoportoknak, máshol nyelvi csoportnak, tehát nagyon nehéz körülírni, de gyakorlatilag ez történik a nemzetközi szóhasználatban.
Azért kérdeztem így rá, mert ugyebár itt nálunk Erdélyben az erdélyi magyarság helyzete az eléggé kényes, meg több próbálkozás volt, alkotmánymódosítási próbálkozás, hogy társ államalkotó nemzetként legyen a romániai magyarság is elismerve.
Pontosan, meg a magyar nyelv legyen regionális nyelv, meg ezek a
bukaresti hivatalosságok hallani sem akarnak. Ilyen formán, ha megszületik egy Európai Uniós törvénykezés is az őshonos kisebbségek védelmében, akkor mennyiben lehet érvényesítetni az erdélyi romániai magyarságra?
Nagyon nehéz lenne megfogalmazni olyan európai standardot, amely minden államra egyaránt érvényes volna, hiszen vannak olyan közösségek, amelyek nem is kívánnak mondjuk autonómiával rendelkezni, vagy olyan jogokat kapni, mint Dél-Tirolban az ott élő németek. Nem is szeretnének önálló iskolákat. A frízek például Hollandiában, ők háromnyelvű iskolákat tartanak fenn, fríz, holland és angol nyelven, egy teljes soknyelvű oktatási rendszer, nem is akarnak ők más. Tehát nagyon nehéz volna megfogalmazni egy olyan elképzelést, ami mindenkire érvényes. De ugye az volt az Európa Tanácsban is a megoldás, mikor a kisebbségi keretegyezményt meg a nyelvi kartát kidolgozták, hogy vannak különböző szintek, van egy menürendszer, ki mit választ, ki mire alkalmazható, kinek a helyzete mire alkalmazható a leginkább, de itt a probléma akkor következik be, hogyha az állam akar választani a kisebbségi közösség helyett, és nem ő maga választja meg a neki legjobb keretet.
Mert hát ha már visszatérünk, és hát ugyebár ez fáj nekünk a legjobban itt, hogy mi is a romániai magyar közösségnek a helyzete jogi szempontból. Nagyon fájt az a bő másfél héttel ezelőtt Strasbourgból érkezett Európa Tanácsi jelentés, amely egészen más fényben tünteti fel, mint a román diplomácia, illetve hát maga az államelnök is eddig a hazai kisebbségvédelemnek a helyzetét, és bizony rengeteg hiányosságra hívta fel a figyelmet. Na most ki lehet-e használni ilyen tekintetben a jövőre vonatkozóan egy ilyen Európa tanácsi jelentést, mert hát én mindezen lovagolok, és több példa volt már rá korábban, hogy ez ajánlás jellegű, és hát eddig sikerült a román diplomáciának valamelyest kivédeni. Most viszont a reagálásuk a külügyminisztérium részéről és a válaszlevél Strasbourgba igencsak felháborodott hangú, kioktató és elutasító jellegű volt.
Ennek a jogszabálynak a státusa, a kisebbségi keretegyezmény és a nyelvi kárta az a romániai belső törvénykezésnek a része, tehát törvényértékű. Na most az, hogy az Európa Tanács, mikor megállapítja, hogy nem teljesítette a kötelezettségeit Románia, és elmondja azokat a területeket konkrétan, hogy mind kell változtatni, ezek inkább ajánlás jellegűek. Ezeket vagy megfogadja egy ország jóhiszeműen, vagy sem. Tehát ilyen szempontból ez a felvetés teljesen igaz. De ez nem von el semmit ennek a jelentésnek, a mostani jelentésnek az értékéből. Egyrészt egy hosszú munkának az eredménye. Emlékezzünk vissza, voltak még jelentések, voltak benne problémafelvetések, de talán ez a legátfogóbb, amely valaha is született ebből a szempontból. Az RMDS által készített árnyékjelentés nagyon fontos volt, más civil szervezetek jelzései nagyon fontosak voltak. Az, hogy a FUEN-ben a tavaly ugye a kongresszus Kolozsváron volt, és hangsúlyosan megjelent az, hogy a romániai kisebbségi helyzet nem modellértékű, ahogy a román külügy állítja. Most ez nagyon átjött ebből a jelentésből, hogy maga a testület sem elégedett azzal, ami Romániában jelenleg a kisebbségi jogok területén adott, a kisebbségi kerettörvény elfogadását szorgalmazzák, nehezményezik azt, hogy Székelyföld megnevezést nem lehet használni Romániában. A Marosvásárhelyi Római Katolikus Rákóczi gimnázium esete konkrétan itt szerepel ebben a jelentésben, és számos olyan megállapítás, amelyet évek óta mond a romániai magyar érdekképviselet, az RMDS, és íme most fekete-fehéren megjelenik egy nemzetközi intézmény jelentésében. Most a következő lépés ennek kapcsán az, hogy a miniszterek tanácsa megfogalmaz egy határozatot, és az tulajdonképpen a felhívás Románia számára, hogy ezeken a területeken lépjen, módosítson.
És hát, ami talán első látásra jelentősebb és fontosabb, az az, hogy az Európai Unióban is történt előrelépés. Mégpedig a közelmúltban a strasbourgi plenáris ülésen elfogadtak egy olyan állásfoglalást, amely állítólag tartalmak kötelező érvényű az Európai Bizottság és a tagállamok kormányai számára, és itt már nincs kibúvó, ez nem ajánlás, bármi nem ajánlás olyan értelemben, hogy azért az Európai Uniónak az ajánlásai szinte törvény erejűek, tehát kötelezzek a tagországok számára, és itt is szó esik a kisebbségek védelméről, a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kártájának ról, és többek között a Minority Safe Pack kezdeményezésre is hivatkozik. Mennyiben segíti ez az önök munkáját, és hogy történhetett hosszú évek után egy ilyen konkrét lépés európai kisebbségvédelmi kérdésben?
Azt gondolom, hogy egy kedvező csillagzat van, így álltak össze most a bolygók, hiszen nem ez az első jel. Egyébként az Európa Tanácsban született egy másik jelentés a nyelvi jogokról és a kisebbségi helyzetről, a helyi választottak tanácsában szintén, a régiók bizottságában is volt ilyen jelentés, és mi most ugye az Európai Parlamentben, ami ugye ez a legfontosabb, vagy ez kiemelten értékes, hiszen ezúttal nem egy önálló kezdeményezés, hanem egy magasabb szintű jogi aktus, és pedig ez az ajánlás, amely tulajdonképpen az Európai Bizottság és az Európa Tanács fele ajánlás, hogy azokat a témákat, amelyeket megfogalmaz, azokat fontolják meg, és alkossanak törvényt róla, de természetesen itt is hozzátartozik az, hogy dönthetnek úgy, hogy nem lépnek semmit, nem követi törvényalkotás. Ezért fontos a Minority Safe Pack, mert kiegészíti, és mondjuk egy polgári nyomást helyez, ugyanebben ebben a témában az Európai Bizottság vállára. Tehát, hogy a polgárok is kezdeményezik, az Európai Parlament is kezdeményezi, az Európa Tanács számos alkalommal elmondja, hogy az Európai Unió vegye át azokat a jogszabályokat, amelyeket már az Európa Tanács alkalmaz. És ilyen módon valóban ezek a jelentések most jó időben születtek, és azt mutatják, hogy a magyar képviselők egységesen tudnak fellépni a különböző intézményekben, ugye Korodi Attiláék, Németh Zsolttal, Hoffmann Rózsával, az Európa Tanácsban, az európai parlamenti képviselőink, ez most éppen Csáki Pálhoz kötődik a mostani jelentés, tehát jókor, jó időben fogalmazódnak meg ezek a javaslatok, és a Minority Safe Pact minden alkalommal, minden dokumentumba bekerül utalásként, tehát erre valóban építhetünk. És én remélek, én bízom abban, hogy lesz ennek következménye.
Április 4-e határidő, meg lesz az 1 millió, több mint 1 millió aláírás, leteszik az Európai Bizottság asztalára.
Nem olyan egyszerű az.
Tehát mi következik akkor?
Április 2-án zárul le, azt hiszem, hogy ez húsvét hétfő ráadásul. A nemzeti hatóságokhoz kell letenni papíron és az online fájlát is ennek az aláírás gyűjtésnek, és a nemzeti hatóságoknak 3 hónapjuk van, hogy elemezzék az aláírásokat. És azután kiadnak egy úgynevezett igazolást arról, hogy az illető országban hány aláírás gyűjt össze. Ezeket az igazolásokat összesítve visszük el az Európai Bizottság asztalára, és onnantól kezdve kell nekik 3 hónapon belül választ adniuk a felvetésre. Tehát sok ilyen köztes állomás van. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a sajtót, a közvéleményt is tájékoztatjuk arról, hogy most éppen hol tartunk.
Mikorra várható esetleg vita arról, hogy milyen törvénykezdeményezés szülessék európai kisebbség védelmi kérdésben az Európai Parlamentben?
Én azt gondolom, hogy már az év végéig sor kerül egy vitára, sor kerül egy meghallgatásra az Európai Parlamentben, és akkor többet fogunk tudni arról, hogy az Európai Bizottság milyen irányba kívánja elvinni a maga szempontjából a jogalkotást. A mi részünkről ott leszünk a javaslatokkal, a kezdeményező bizottság addig mindenképpen találkozni fog az Európai Bizottság képviselőivel, és bízunk abban, hogy nyitottság követi a elég viszontagságos utat megjárt polgári kezdeményezésünket.
Szívből kívánom, hogy a húsvéti nyuszi abban a bizonyos kosárban azt a több mint 1 millió aláírást hozza el önöknek és mindannyiunk számára, mert hogy azt jelenti, hogy akkor zöld út nyílik a kisebbségvédelmi törvénykezés megalkotására Európai Uniós szinten is. További jó munkát és sikeres tevékenységet kívánok, tisztelt Vince Lórád, és köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a biztatást, és köszönöm a lehetőséget is.